Oh, hay un cartucho más. Un köszönjük, hogy figyelhetünk rád, és köszönjük, hogy te is figyelsz ránk, sőt, te jobban figyelsz ránk, mint mi rád időnként. Köszönjük, Urunk, hogy még ajkunkon sincs a szó, te már látod, te már beteljesíted a te ígéreteidet. Köszönjük, hogy nem kell egyedül lennünk, hanem velünk vagy életünk minden napján. Köszönjük, hogy nem kell egyedül lennünk, mert adsz nekünk segítőtársakat, adsz mellénk embereket, adsz nekünk közösséget. Olyan jó a te népedhez tartozni, mennyei atyánk. Kérünk téged, maradj velünk. Őrizd meg minket a bűntől, hogy ne megnyomorítsuk, hanem segítsük egymást. Ne megbénítsuk a másik életét, hanem segítsük talpra állni. Köszönjük, Urunk, hogy te szabadító Isten vagy ma is. Hagyj éljük át szabadítás csodáját ismét. Amen. Egyelőre egyetlen egy igeverset olvasok föl. Mózes első könyvének a második részéből, a 18. verset. Így szól az ige. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Eddig Istennek igéje. Tessék! Ez klasszikusan egy házastársi, vagy egy házasságkötési ige, de szerintem jó voltágabban értelmezhető, sőt nem kéne csak a házasságra korlátozni, mert hogy rengeteg minden mást is elmondott az ige rögtön Istenről. Egyrészt nézzük meg, hogy a teremtéskor azt mondja Isten, hogy íme minden jó, és az ember nem megy panaszkodni Istenhez, hogy egyedül vagyok, hanem Isten jön rá arra, hogy az embernek még hiánya van. Már itt látszik az, amit Ézsaiás próféta ír, hogy azt mondja az Úr, hogy ajkukon sincs a szó, én már meghallgattam. Még ki se gondolták, hogy mit akarnak mondani, én már be is teljesítettem azt. Valahogy így hordozott tenyerén, ami úrunk most is, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, még végig se gondolt a szerencsétlen Ádám, hogy hol van ő, meg mi van vele. Isten már gondoskodik a szükségleteiről. És ilyenkor, karácsonykor, mikor mindenhonnan elárasztanak minket a különböző reklámok, olyan jól tudni azt, hogy Isten gondoskodik arról, ami igazán szükséges. Miért ezt az igét hoztam? Mert megdöbbentett a statisztika már régebben is, most ismét beleszaladtam, hogy karácsony táján az öngyilkosságok aránya drasztikusan megnő. Nagyon sokan érzik azt, hogy egyedül vannak, nagyon sokan érzik azt, hogy a kutya se törődik velük, nagyon sokan érzik azt, hogy hiába van körülöttük tömeg, ugyanúgy egymagukban vannak, egyre több az úgynevezett magányos bulizó, aki lemegy valami szórakozó helyre, csak azért, hogy nem otthon üljön a négy fal között, és igazából tudjuk, hogy nem magába fog bulizni, hanem a pia lesz a következő társa. És nagyon sok ember kiállt föl így, ahogy a Betesdai tónál a beteg ember, hogy Uram, nincs emberem. Szívesen csinálnék én bármit, de nem tudok. Megbénult az életem valami miatt, de nincs ember, akinek elmondhatnám, hogy mi nyomja a szívem. Nincs ember, aki segítene föloldozni, nincs ember, aki fölemelne. Nincs ember, aki meghallgatna egyáltalán. Valahogy, ahogy József Attila írja, hogy nem emel fel már senki sem, bele nehezültem a sárba, könyörül rajtam Istenem, hogy ne legyek árva. Valahogy ez az érzés lengi körül az emberek nagy részét. Oké, a karácsonyi fények szépek, de csak arra jók, egyre többször, hogy elfedjék ezt. Hogy még illesebb legyen a kontraszt a elképzelt ideális ünnep, meg a saját életünk nyomorult egyedül léte között. És mondhatunk mi bármit, nagyon sokszor az ember ezt a magányosságot akkor is átéri, mikor vannak körülötte. Az első bátorítás rögtön az, hogy Isten tudja, hogy nem jó az embernek egyedül. A második az, hogy Jézus megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát, hogy az élő Isten akkor is velünk van, ha senki más, ha semmi más nincs, ami átölelhetne, aki meghallgathatna, aki fölemelhetne, Isten ott van. Aztán érdekes, hogy azt mondja Isten, hogy szerzek neki, ő fog rendelkezni erről. A nagy kérdést rögtön ad a hívő testvérekhez, ugye, hogy elmondtuk-e már ezt Istennek, hogy egyedül vagyunk. Vagy ez olyan mély seb, meg olyan mély titok, amiről nem akarunk az imádságba se beszélni. És nem nekünk van szükségünk arra, hogy megfogalmazunk Istennek, hogy, vagy nem Istennek van szüksége arra, hogy megfogalmazunk Isten felé, hogy Uram, egyedül vagyok, hanem nekünk, hogy végül fölismerjük a problémát, hogy tényleg Uram, egyedül vagyok. És akkor rá tudom-e bízni Istenre ezt a problémát is, vagy én keresek. Jaj, de hány keresztény embernek az élete siklik el ezen, hogy ő keres magának segítőtársat. Akár ápolót, akár lakótársat, akár élettársat, és lehetne sorolni tovább, hogy ő keres magának közösséget és társaságot, és az élete valahol kezdje el csúszni. Mert amikor Isten azt mondja, hogy szerzek neki, akkor azt jelenti, hogy állítok mellé, oda teszem, ahol lesz mellette valaki. És akkor hova tett minket az Isten? Ez a másik nagy kérdés. Mert lehet, hogy van mellettünk már valaki, csak mi nem fogjuk föl segítőtársnak, mert nem akarjuk tőle elfogadni a segítséget. Családban, munkahelyen, tágabb vagy szűkebb környezetben, vagy akár a gyülekezetben. Mert Isten az emberről mindig népben gondolkodik, ezt tanította nekünk valamikor a biblia teológiai professzorunk. Érdekes módon Héberben két kollektív szingulárisztos főnév van, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a egyes számnak az alakja, meg a többes számnak is. Az egyik a bárány, amikor azt mondja a zsidó, hogy birka, akkor nem csak egy darab bárányra gondol, hanem ugyanakkor jelentett egy egész nyájat is. Ugyanaz a szó. Nincs különbség. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy Ádám, ember, az jelent egy embert, és jelenthet egy közösséget, egy népet, egy nemzetséget, vagy egy tágabb értelembe vett emberi nemzetet is, akár az egész emberiséget is. Isten eleve itt teremtette az embert, hogy belénk kódolta a közösségre való vágyat, a közösségre való hajlamat. Persze, hogy nem jó nekünk egyedül. De adott is közösséget. És nem véletlenül hangsúlyozok itt a kék keresztben mindig, hogy a kék kereszt egy közösség, de szükséges, hogy mindenki amennyien lehetősége van, találjon magának közösséget, gyülekezetet is. Találja meg a helyét Isten népe között. És megint nem kell válogatni, szerzek neki, ezt mondta Isten. Szerintem Isten mindannyiunk elé hoz egy olyan gyülekezeti közösséget, ahol be tudunk, vagy be lehet integrálódni. A legrosszabb az, amikor a keresztény ember ilyen vándormadárrá válik, hogy egyik gyülekezetbe bemegy. Ja, itt nem tetszik a Mariné hozzáállása. Megy a másik gyülekezetbe. Ó, itt a pásztornak a kinézete nem tetszik. Megy a harmadik gyülekezetbe. Itt meg a templom nem tetszik, vagy messze van, és megy a negyedikbe, ötödikbe, hatodikba, sehol nem állapodik meg, sehol nem alakít ki kapcsolatokat, és végül is teljesen mindegy, hogy hol van, a tömegben marad egyedül. Isten hibája? Nem. Isten azt mondja, hogy szerzek neki. A kérdés, hogy elfogadom-e Isten kezéből azt, akit ad, amit ad, vagy én akarok megint saját kezembe véve az uralmat, meg az irányítást ebben is önteni és irányítani. És akkor egy kereszt gondolat, ha már Isten segítőtársat ad nekünk bármilyen formában az életünkhöz. Ugye beszéltünk már itt ezerszer erről, hogy Isten eszközei vagyunk valamilyen formában, sőt az a jó, hogyha minél inkább, minél használhatóbbak. Akkor kicsit úgy elgondolkodtam ezen, hogy és Isten minket kinek a segítőtársává rendel? Van olyan, aki ránk van bízva, hogy segítsük, támogassuk, vigyázzunk rá. Vagy megvonjuk a vállunkat, és azt mondjuk Káinnal együtt, hogy kit érdekel, hogy hol van az én testvérem. Ha vagy őrizője vagyok én neki. És ettől már nincs messze a következő lépés, ismerjük a történetet. De Istennek valami teljesen más elképzelése van a segítségről. Olvasok egy másik igét. Egy pillanat, mindjárt nyitom. A Márk evangéliumából olvasom az első 12 verset. Nem, a Márk evangéliumának második részéből olvasom az első 12 verset. Bocsánat, kicsit fáradt vagyok. Tehát Márk evangélium a második rész első 12 vers. Így az ige. Elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy ott van erre. Olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak menni hozzá egy bénával, amit akit négyen cipeltek, de mivel sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva azoknak hitét, így szólt a bénához, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben, hogyan beszélhet ez így, Isten káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus azonban fölismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így szívetekben, melyik a könnyebb, azt mondani a bénának, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani kell, föl, vedd az ágyat, és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, hogy az embernek fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel az ágy alatt és menj haza. Azt pedig vette az ágyát, fölkelt, kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy álmodba estek, mind dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sosem láttunk. Eddig a igen, amit most felolvastam. Jézus valami ilyesmire gondol, mikor azt mondja, hogy az embert a másik ember mellé állítja. És meg vagyok győződve, hogy Istennek ugyanaz a szándéka. Mit látunk ebben az igében? Az első az, amit megint megboldogult jó apám fogalmazott meg így. Azt mondja, hogy aki tenni akar, az a problémát akar, az a megoldást keresi. Aki lógni akar, az meg a kifogást. Itt négy ember elkapta ezt a bénát, úgy döntöttek, hogy ennek meg kell gyógyulni, és elviszik Jézushoz. És letehették volna az ajtóban, mondván akkor a tömeg, hogy itt Jézushoz nem jutunk el. Különben se ér rá Jézus, meg különben is mit cipeljük ezt a szerencsét, mert úgyis olyan, amilyen, kutyából nem lesz szalonna. Nem, ehelyett megoldották a problémát, oda vitték Jézusig. Álhatatosságra tanít minket ez az ige első körben. Ugye az álhatatosság azt jelenti, hogy megállok és nem mozdulok addig, amíg el nem értem azt, amit el szeretnék érni. Megyek félegyenest, nem érdekelnek a kifogások, nem érdekelnek az akadályok, megyek előre. Isten ilyen embereket szeretne fogadni belőlünk. A másik, ez a béna nem kérte, hogy vigyék. Ugye megint bebizonyosodik az, amit Pál apostol így ír, hogy nem érdem szerint, és nem azért, mert valamit tettünk érte, egyszerűen azért, mert Isten úgy döntött. Nekünk sem kéne sokszor az elénk jövő embereket, a mellénk rendelt embereket nézegetni, hogy megérdemli-e vagy nem, hogy barátkozzam vele, hogy szóljak hozzá, hogy imádkozzam érte. Nem kéne minősíteni, mert ki vagy te ember, hogy ítélj, kérdi Pál apostol. Ugye az ember azt látja, ami a szem előtt van, Isten meg, ami a szívben van. Sokszor csak föl kéne kapni és vinni Jézushoz. Hogyan vihetünk Jézushoz? Erről már beszéltem egyszer, azt mondtam akkor, hogy hogy a imádság a legjobb eszköz. És hozzátenném, és az elégélés. Mert amikor látja a példát, akkor egy idő után kérdései lesznek, egy idő után vonzó lesz, egy idő után elkezdi forszírozni, hogy mi is történik itt. Kit viszünk Jézushoz, vagy mit viszünk Jézushoz? Csak a saját batyunkat, az se egyszerű időnként, mert van benne jó pár szégyenivaló dolog, vagy merjük a másik embert is Isten elé vinni. Akkor is, ha nem érdemli meg, akkor is, ha csak mi érezzük úgy, hogy neki kéne valami, Isten meg majd eldönti, hogy mi kéne neki, és meg fogja adni. Érdekes módon Jézus azt mondja, hogy megbocsántattak a te bűneid. De mielőtt erre eltérünk, nézzük meg egy másik momentumot, azt mondja Jézus, hogy az ige, hogy látta Jézus azoknak hitét. A béna nem tett semmit, még mindig érdemtelen. Ez a hit, amikor elhiszem azt, hogy Istennek van hatalma azon is, aki ő se akar. Valamikor ezt mondták a szoszmunkás képzőbe, hogy csak azt lehet megmenteni, akkor maga is már meg akar mentődni. Én azt mondom, hogy ez alapján, az ige alapján, hogy azt lehet megmenteni, akit oda tudok vinni Jézushoz. Az ige legalábbis ezt mondja, hogy Jézus a hitét nézte azoknak, akik oda vitték. Van-e hitünk vinni, cipelni a másikat Jézushoz? A társasztásra, családtagot, gyülekezeti tagot, munkatársat, szomszédot, a pupot a hátunkon. Mert amikor Isten mellénk rendel valakit, és hozzánk illőt, akkor nem biztos, hogy elsőre illeszkedünk ám. Tudjátok, rengeteget barkácsolok, de ezt mondtam már egy párszor. És rengetegszer majd egy-egy alkatrészt úgy kell beütni a helyére, mert nem akar bemenni. És még szorul is a drága. Akkor jön a műszerolaj, aztán hagyjuk menni. Csikorog, csörög, csattog, és egy idő után, így mondja a technika, hogy összecsiszolódik. Ez persze nem megy sérülésmentesen. Akkor Isten mellénk helyez hozzáink illőt, akkor lehet, hogy nem is a másik embert akarja formálni, hanem minket általa. Valamikor egyszer megkérdezte valaki tőlem, hogy ki a smirnyi testvéred? Mondtam, hogy nekem olyan nincs, azt mondja, de látszik, hogy van, nem is egy. Vannak emberek, akik azért vannak mellettünk, hogy minket formáljon Isten velük, általuk, és mi is formálhatjuk őket. Kérdés az, hogy elhiszem-e, hogy Isten mindent a javunkra tesz. Látta Isten, hogy ez jó, ez a teremtésnek a summája. Nem jó az embernek egyedül lenni, hát teszek mellé valakit, akivel összecsiszolódik. És látta Isten ezeknek a hitét, akik viszik ezt az embert. És azt mondja, megbocsátottak a bűneit. Nem azt mondja, hogy meggyógyultál, nem azt mondja, hogy megszabadultál, hanem a bűnbocsánattal kezd. Miért? Mert az életünket nagyon sokszor a bűn nyomorítja meg, akár teszik, akár nem. És itt nem csak a fiára gondolok, itt arra gondolok, amit a Szentírás bűnnek nevez, a céltévesztett életet. Hány ember van, főleg az idősebb korosztályban, de a fiatalok között is, aki azt mondja, basszus, nem ezt az életet akartam. és menekül előle a múltba, és beleréved abba, hogy milyen jó volt 3-4-5-10 évvel ezelőtt, hogy menekül előle az álomvilágba, hogy jaj, mi lesz majd, ha. És közben a jelenben meg tétlen béna marad. És az egész élete itt telik el egy béna állapotban, amikor semmi nem történik vele igazából. Hány embert még bénítesz? És lehet Jézus elé vinni, hogy Jézus kimondhassa, megbocsátottak a bűneit. Mert a bűn megbénítja az életünket így is. Megbénítja az életünket úgy is, hogy egy idő után már nem tudunk más csinálni, szolgái vagyunk a bűnnek, de ezt ismeritek, amikor az ember azzal ébred, azzal fekszik, hogy a pohár megivott, ahogy egy ismerősöm mondta. Nincs menekvés, munkuskerékben vagyok, mondta ezt, nem is olyan régen valaki. De nem csak a alkoholra igaz ez az életünk minden részére, igaz ez az életünk összes bálványára, hogy egy idő után már tettük, nem tettük, szolgáljuk. Akarjuk, nem akarjuk, kell. És az Isten igéje meg azt mondja, hogy szabad nekem nem. Innom, szabad nekem nem. Belevesznem a paráznaságba, szabad nekem nem. Belevesznem a hazudozásba, és lehetne sorolni tovább. Szabad nekem nemet mondani a bűnre, mert Jézus azt mondta, hogy neki van hatalma megbocsátani a bűnöket. Így a megbocsátás az azt jelenti, hogy elfelejtem. Innentől kezdve nem köt a múltam, hanem ha Isten a tenger mélyére sülyeztette a bűneimet, mert ezt mondja szó szerint, akkor nem kéne utána bukni, halászni, hanem hagyni, hogy az ott maradjon, én meg szabad vagyok. Másrészt, ha Jézus azt mondja, hogy 70-szer, 7-szer is meg lehet bocsátani, az 490, ha jól számolom, az azért jó sok, több mint egy megbocsátás éve, az év minden napjára. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor nem kell nekem ezt felemlegetni saját magam előtt sem. El van felejtve, kész pont. Ha ne adj Isten visszatérne, annyit kell mondani, távozz tőlem, sátán, rajtam, nincs hatalmad, Jézus. Megszabadított. És lehet tovább menni még egyen, és ez az utolsó gondolatom, hogy mi van azokkal a dolgokkal, amikor mi bénítjük meg a másikat azzal, hogy nem vagyunk hajlandóak megbocsátani neki. Rengeteg kapcsolat bénul meg így. Rengeteg közösség bénul meg így. Nem egyszer van az, megint egy Facebookos karikatúra jön, hogy jön Jézus a hátán egy báránykával, és akkor nyájból megszólal valaki, minek hozod vissza, most rúgtuk ki. Azt mondja Jézus, tudom, pont ezért hozom vissza. És nem egyszer vannak ilyen közösségek, ki közösítenek valakit, vagy ki utálnak valakit, elmegy. Jézus meg azt mondja, hogy ő még azért, aki utált ér, is hajlandó utána menni. Legyen ez figyelmeztetés nekünk, hogy nem mi döntjük el, hogy tartozik egy közösségbe, hanem Isten szerez mellénk állót, vagy mellettünk állót. Másrészt legyen bátorítás azoknak, akik úgy érzik, hogy kilógnak egy-egy közösségből, hogy az élő Istennél teljesen mindegy, hogy fekete egy bárány vagy fehér, de a legkisebbért is hajlandó odaadni magát. Ne hagyjuk egymást egyedül. Ne hagyjuk egymást egyedül a saját bajaiban sem, a bűneiben sem, az ünnepek környékén sem, ne hagyjuk egymást egyedül, amikor szenvedés küzdik valamivel, és ha kell, tanuljuk meg Jézust, hogy utána tudunk menni. Tanuljuk meg ezektől az emberektől, hogy föl lehet a másikat emelni, és oda lehet vinni Jézushoz, bármi történik is. Legyen az a reménységünk, hogy ha nem azért az emberért, aki viszünk, mert nem érdemli meg, de ezt megint csak mi mondjuk, de a mi hitünkért Jézus megkönnyörülhet rajta, és a bűnöket neki van hatalma megbocsátani, ezért mi is engedjük el a saját bűneinket is, és tanuljuk meg megbocsátani a mások bűneit is. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te olyan csodálatos Isten vagy, hogy még gondolataink a szánkon sincsenek, Te már szólsz. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél ebbe a világba. Köszönjük, hogy készülhetünk a Te születésnapod megünneplésére. Köszönjük, hogy várhatunk Téged, nem csak az ünnepet, hanem a visszajöveteledet is. Köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket. És köszönjük, hogy vihetünk hozzád embereket, hogy őket is a Te kegyelmedbe ajánljuk. Amen.